Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Péller András. Mai adásunkban elkezdünk készülni a német szövetségi választásokra. Megvizsgáljuk, hogy kitarthat-e a vállalati húre optimizmus a harmadik pénzügyi negyedévben is, illetve foglalkozunk azzal, hogy hogyan fogja érinteni a cégeket, hogy az MNB fokozatosan leállítja az állampapírvásárlási programját. Gazdasági magazin műsorunk legjobb beszélgetéséből válogattunk, ezeket hallgathatják meg a következő 20 percben.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kiegyenlítettek az erőviszonyok egy hónappal a németországi szövetségi választások előtt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, az elmúlt évtizedekben Németországot vezető két nagy politikai erő, a CDU-CSU, illetve az SPD szinte azonos 22-23%-os támogatottsággal bír. Míg a zöldek alig lemaradva 17%-on állnak jelenleg. Arról, hogy melyik erő adhatja a következő kancellárt, és milyen koalíció vezetheti majd Németországot a következő években, Hetyei Andrást kérdeztük. A riporter Lakatos László.
Körülbelül egy hónap múlva szövetségi választást tartanak Németországban, és most úgy tűnik, hogy a két nagy tömörülés várható továbbra is az első helyen, csak az a kérdés, hogy ki lesz a partner. Németországban nagy hagyományai vannak a koalíciós kormányzásnak. Ön mire számít a következő időszakban?
Olyan helyzetben vagyunk, amikor nagyon gyorsan és nagyon szokatlan, radikális jelleggel változnak a dolgok Németországban. Németország alapvetően egy politikailag stabil, meg aránylag kiszámítható ország, de ez most egyáltalán nem mondható el, úgyhogy nehéz előjelzésekbe bocsátkozni. A mostani helyzet az az, hogy a 16 éve kormányzó Angela Merkel pártja, aki ugye nem indul, helyette Armin Laschet a kancellár jelölt. Ez a kereszténydemokrata CDU-CSU, amelyik hagyományosan Németország legerősebb pártja, az borzasztó gyengén 22-23%-on áll a felmérésekben, ami egy történelmi mélypont lenne ennek a nagy pártnak, amelyik Adenauert és Kohlt és számos nagyságot adott Németországnak. Úgyhogy az ő lezuhanásuk önmagában egy nagyon érdekes tendencia. Emellett a nagyon sokszor leírt, az elmúlt 5 évben nagyon gyengén szereplő szociáldemokrata párt, az SPD, a jelenlegi helyzetben kifejezetten jól szerepel, mert 23%-on áll a legutóbbi felmérések szerint, tehát ugyanott, ahol a CDU-CSU, ami az SPD hagyományaihoz mérve még mindig nem túl erős, de az, hogy a legutóbbi egyik felmérés már az SPD-t hozza ki legerősebb pártként, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy szenzáció, hiszen még egyszer mondom, ez a párt az elmúlt 5-10 évben folyamatos lejtmenetben volt, 15%-on is állt már a felmérésekben, tartományi választásokon 10% alá beesett több ízben. Úgyhogy az, hogy most ők a legerősebbek, és az ő kancellárjelöltjük, Olaf Scholz a legnépszerűbb a kancellárjelöltek közül, ez egy nagyon komoly szenzáció, és a harmadik nagy erő, amely kinőtte magát, az elmúlt hónapokban az a zöldek, akik egy picit lemaradva olyan 17-18%-on állnak. Voltak már erősebbek is, az ő kampányuk nem halad nagyon jól, ahogy a CDU-é sem. Vannak különböző problémák, de a mostani szereplés 17-18% még mindig messze a legerősebb eredménye lenne a zöldeknek. Úgyhogy nem az van, mint régen Németországban, hogy van két nagy néppárt, a CDU 45%-kal, az SPD mondjuk 40%-kal, hanem három majdnem ugyanolyan erős formáció egymás mellett lovagol ez a három ló a célegyenes felé, nem nagy különbséggel egymás között a felmérések. Néha az egyiket hozzák ki erősebbnek, néha a másikat, de az, hogy a Merkel-féle CDU ennyire gyengén szerepel, és az SPD arányaiban ilyen jól áll, az nagyon komoly szenzáció, körülbelül 4 héttel a választások előtt.
Önmagában egyik nagy párt sem lesz képes kormányt alakítani. Milyen koalíciók képzelhetők el? A zöldek azok gondolom leginkább az SPD-vel tudnának koalícióra lépni. Vagy egyébként elképzelhető bármilyen koalíció, akár az úgynevezett nagy koalíció is, SPD, CDU, CSU koalíció is egy győzelem esetén?
gyakorlatilag nagyon sok minden elképzelhető. A kérdés csak az, hogy nyilván ugye megvan-e a többség a parlamentben. Ha egy hónapja felteszik nekem ezt a kérdést, hogy milyen lesz a következő kormány összetétele, azt mondtam volna, hogy kereszténydemokrata zöld, mert ezt már úgy készítették elő többen mind a két pártban, ugye ez a két párt hagyományosan nem eszik egymás tenyeréből, és a németországi zöld párt inkább az ideológiai spektrum bal oldalán helyezkedik el, de klímaváltozás, mint nagy meghatározó téma, úgy tűnt, hogy ez a CDU-n belül sokaknak sem lenne ellenére, hiszen ugye látható volt, hogy valószínűleg kell majd minimum egy koalíciós partner. De a probléma az, hogy ahogy itt a számokat nézegetem, számolgatok, de nem lenne meg jelenleg a többsége a kereszténydemokrata zöld koalíciónak. 40%-on állnak együtt. De ugyanezt tudom elmondani, hogy nem lenne meg a többsége a szociáldemokrata zöld koalíciónak sem, és még az sem biztos, hogy egy új nagy koalíciónak, mi a nagy koalíció? A nagy koalíció ugye a kereszténydemokrata CDU és a szociáldemokraták koalíciója, ők kormányoznak. Most is, most már 8 éve. Még az is lehet, hogy nekik sem lesz meg a többségük, ha ilyen gyengén szerepel a CDU, és az SPD pedig nem erősödik tovább. Úgyhogy majd, hogy nem a jelenlegi helyzetben, csak egy hárompárti koalíció képzelhető el, ez még egyszer hangsúlyozom, változhat természetesen a következő hetekben, de egyelőre sokért nem adnám, ha tudnám, hogy mi lesz a következő koalíciónak az összetétele, hiszen van még ugye három párt, amelyik be fog jutni a parlamentbe minden bizonnyal, ugye a liberális párt, az FDP, akik nagyon erősen állnak magukhoz képest 12%-on, van a baloldali párt, a Die Linke, amely 7-8%-on áll, és kihagyhatjuk a számításból koalíció építés szempontjából, de ott van a felmérésekben 10% körül a szélső jobboldali AfD is. Úgyhogy az AfD-t leszámítva ebből az 5 pártból milyen kormány fog alakulni, és a 3 nagy pártból ki lesz a legerősebb, aki a kancellárt adhatja, hogy szokások alapján a legerősebb párt adhatja a kancellárt, és a szövetségi elnök először a legerősebb párt kancellárjelöltjét bízza meg, hogy próbáljon összekalapálni a választás után egy koalíciót. Hogy ez hogy fog kinézni, megmondom őszintén, hogy a jelenlegi számok szerint borzasztó nehézkes lesz, mert úgy néz ki, hogy nem lesz elég két párt ahhoz, hogy Németországban egy stabil kormány és parlament tudjon alakulni.
Azzal kezdte, hogy Németország hagyományosan egy politikailag stabil ország. Tulajdonképpen mi innen látunk-e majd valami földindulásszerű változást a német kül- és belpolitikában attól, hogy változik a kancellár személye, hogyha mondjuk nem a CDU adja a kancellárt?
Földindulásszerű változást nem várok, megmondom őszintén. A német politikai rendszer kompromisszumra és konszenzusra épül, már csak azért is, mert ugye szövetségi államról van szó, tehát együtt kell játszani a központnak, a fővárosnak a tartományokkal, amelyiknek ugye mindegyiknek megvan a saját kormánya, ahol nagyon sokszor a berlini koalíciónak az ellenzéke van adott esetben hatalmon, és vérmérséklet, meg a politikai intézmények beágyazottsága tekintetében is Németország egy aránylag kiegyensúlyozott, stabil ország, úgyhogy nem hiszem, hogy mondjuk egy 2010-es magyarországihoz hasonló változás csomag következne új alkotmánnyal, vagy hasonló komolyabb földindulásszerű változásokkal. Amit várni lehet, az szerintem akkor is, ha a zöldek bekerülnek a kormányba, és akkor is, ha nem, az egy nagyon erős klímaváltozásani harcnak egy nagyon erős felértékelődése, ebben Németország már most is próbál az élen járni, megújuló energiák kiépítése. Ebben mindenképp akárki nyer, lesz egy nagyon komoly hangsúly, vagy ezen lesz egy nagyon komoly hangsúly. Külpolitikában mondjuk Magyarország számára, ami érdekes lehet, ilyen érték, jogállami problémák Magyarország, Lengyelország tekintetében, hogyha a kereszténydemokraták kormányon lesznek, illetve a kancellárt adják, akkor biztos, hogy ők kevésbé lennének aktívak ennek az agendának a folytatásában. Viszont, hogyha mondjuk egy baloldali kormány kerülne hatalomra, akármilyen összetételben, ott inkább várhatóak lennének a kritikák és egy rosszabb magyar-német viszony.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Optimista a magyar vállalatok többsége, és nyereségre számít a következő negyed évben. Az MKIK Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézet ügyvezetője elmondta, az iparvállalatok vezetői a legbizakodóbbak, viszont a turisztikai szolgáltatók jelentős része úgy gondolja, hogy veszteséggel zárja majd az őszt. Nábelek Fruzsinával Lakatos László beszélgetett.
A Reuters saját számításai szerint arra figyelmeztet, hogy a harmadik negyed évben csökkenhet a vállalatok nyeressége nagyjából az egész világon a második negyedévi emelkedés után. Mi a helyzet Magyarországon? Mert ugye itt is lehet látni, hogy mintha sikerült volna a vállalatoknak ledolgozniuk az elmúlt másfél év nehézségeit.
Rendszeresen végzünk konjunktúra felvételeket a vállalkozások üzleti várakozásaival kapcsolatban, és hát azt látjuk, hogy a magyarországi vállalkozásoknak a várakozásaiban egyelőre nem tükröződik ez a nemzetközi tendencia, hogy csökken a nyerességességük. Utoljára 2021 áprilisában kérdeztük a cégeket kifejezetten a nyerességességre vonatkozóan. Itt a cégeknek a harmada azt mondta, hogy a következő fél évben, tehát a mostani negyed évben is a cégnek nyereségességének a növekedésére számít, 39% pedig stagnálást várt az előző évhez viszonyítva. És hát azt mondhatjuk, hogy ez egy nagy növekedés a korábbiakhoz képest, mivel az előző fél évben ott még a cégeknek a 45%-a azt mondta, hogy csökkent a nyereségessége, vagy veszteségessé vált a cég működése.
Vizsgálták-e azt, hogy mely iparágak szereplői optimistábbak?
Igen, azt mutatják az adatok, hogy az ipari cégek a leginkább optimisták. Az itteni cégvezetőknek 34%-a kifejezetten nyereségnövekedésre számít a következő időszakban. Hasonló az arány a kereskedelmi cégeknél is, és emellett azt látjuk, hogy az építőiparban a cégeknek a többsége a stagnálásra számít, tehát arra, hogy nem változik a cég nyereségessége az előző időszakhoz képest, és hát a Covid-ot leginkább megszenvedő szolgáltató cégeknél láthatjuk azt, hogy az átlagnál magasabb azoknak a cégeknek az aránya, akik a nyereség csökkenésére vagy veszteségbe fordulásra számítanak.
Ezek szerint akkor az ipari cégek közül, mondjuk az autóiparban érdekelt cégeknél nem jelent meg a chiphiánytól való félelem, illetve bíznak abban, hogy helyreáll az ellátási lánc, illetve képesek lesznek a chipgyártók utolérni magukat.
Ennyire ágazat specifikusan nincsen adatunk, viszont az látszik, és ez szerintem egy nagyon fontos tendencia, hogy vizsgálunk bizonyos akadályozó tényezőket, amik a cégek működését nehezíthetik, és ugye a Covid alatt a kereslethiány volt az elsődleges akadályozó tényező, viszont 2021 folyamán azt látjuk, hogy nő azoknak a cégeknek az aránya, akik kiemelik például az alapanyaghiányt, vagy a nyersanyag és az energiaáraknak a növekedését, illetve ami még egy ide kapcsolódó akadályozó tényező, az az ellátási láncoknak a megszakadása. Tehát egyelőre a vállalati várakozások szintjén, tehát a várható üzleti helyzetre, nyerességességre, jövedelmezőségre vonatkozó várakozásoknak a szintjén még nem jelenik meg ez a probléma, viszont azt látjuk, hogy akadályozó tényezőként már egyre több cég érzékeli ezeknek a tényezőknek a megjelenését, tehát a jövőben elképzelhető, hogy ez a várakozásokra is ki fog hatni.
Ugye itt a nemzetközi számok, illetve a Reuters saját spekulációja arra is vonatkozott, hogy hát vagy arra utalt, hogy a legtöbb országban, így például az Egyesült Államokban is már a delta variáns megjelenése, illetve egyre gyorsabb terjedése az, ami komoly kockázatot hordoz. Ilyen félelmek megjelennek-e a magyar vállalkozók körében, vagy bíznak az átoltottságban, meg abban, hogy nem lesznek komoly lezárások?
Hát ugye az utolsó adatfelvételünk az júliusra vonatkozik, így ezt nem tudom megmondani, hogy azóta hogyan alakulnak ezek a várakozások itt az új hírek fényében. Viszont júliusban azt láttuk még, hogy ez nem befolyásolta különösebben a várakozásokat, tehát 2021 folyamán gyakorlatilag egy folyamatos javulás figyelhető meg júliusig az üzleti várakozásokban.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Azonnal nem, de néhány hónap múlva már befolyásolhatja a vállalatok finanszírozhatóságát és hitelképességét a jegybank likviditás szűkítése, mondta el az Atradius hitelbiztosító országigazgatója. Vanek Balázs szerint a hitelmoratórium megszűnése és a nyersanyag áremelkedés további komoly kockázatot jelent a vállalatok finanszírozhatóságára. Lakatos László kérdezte a szakembert.
Az állampapírvásárlási program fokozatos kivezetéséről döntött a monetáris tanács. Ez az önök tevékenységét mennyiben érinti, vagy hogyan fogja érinteni? Érinti-e egyáltalán?
Azonnal nem, pár hónap tekintetében mindenképp, ugye mi vállalatokkal, vállalati hitelezéssel foglalkozunk, hogyha eladó, elad, vevő megvesz, akkor a mögött van egy fizetési haladék, és így finanszírozást is kap a vevő. A magyar gazdaságban levő pénz mennyisége fog ezáltal szűkülni, különösen az, ha állampapírvásárlás szűkít a jegybank, amit az állam tud beletenni a gazdaságba, és ez a vonal kerül szűkítés, és ez egy jel, hiszen ez egy első lépés csak. Azt várjuk, ez a nagyon nagy pénzbőség, ami volt Magyarországon is, és például itt Európa minden országában az elmúlt másfél évben a koronavírus gazdasági hatásainak tompítására. Ez trendforduló következett be, és egy szűkítési irány indult meg.
Egyébként az elmúlt időszak mennyi problémás hitelt vagy tartozást hozott?
Nagyon kevés fizetésképtelenség volt, pontosan a túlhitelezés miatt, illetve ne felejtsük el, hogy él még, és nem is tudjuk, hogy meddig a fizetési moratórium. Tehát gyakorlatilag nem is volt módja fizetésképtelenné válni például a bankok felé egy-egy ügyfélnek, hiszen se kamatot, se tőkét nem kellett törleszteni az elmúlt tavaly tavasztól eltelt időben, és meg azt sem tudjuk, hogy ez mikor került kifizetésre. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor már ez véget ért, akkor ott rázós terep lehet. Az azt jelenti, hogy a fizetésképtelen vállalatok száma, vagy a likviditási problémával szembesülő vállalatok száma ott hirtelen megugorhat.
Most, hogy egyik oldalról a likviditás szűkítés van, másik oldalról meg hát meg kell fizetni az eddig halogathatott adósságokat, mekkora ez a kockázat?
Ezen vállalatoknak, akik élnek ebben a fizetési moratóriumon, mert ez nem kötelező, itt akár a 10-20%-ára ezeknek a vállalatoknak lehetnek likviditási gondjai. Én nem azt mondom, hogy ennyi csődbe fog menni, de ha ezt a pénzt a vállalat fejlesztésére, befektetésére használták, az jó, amit itt nem kellett fizetni a bankok felé. Ha ezt esetleg egyéb dolgokra költötték el, ami nem kapcsolódik a vállalat tevékenységéhez szorosan, akkor az kevésbé jó. Tehát tágazattól is függ, cégerőtől is függ, tehát több tényezős. Én úgy szoktam mondani, hogy ebben a helyzetben az elemzőknek egy teljesen más szemüveget kell föltenni, hogy a helyes döntéseket hozzák meg, mert a finanszírozás mellett és az infláció mellett bejött még a nagyon durva alapanyagáremelkedés, és ez egy olyan új képlet, amit be másként kell gondolkozni.
A növekedési kötvényprogram összegét 400 milliárd forinttal növelik párhuzamosan az MNB. Ez egyébként segíthet abban, hogy a vállalatok ne kerüljenek hirtelen akkora pénzzavarba, vagy ez csak egy szűk kört érint?
A növekedési kötvényprogramot látva az idáigi igénybevevőknek a listáját, itt nagyon erős magyar és nemzetközi vállalatok veszik igénybe. Én ezt inkább úgy értelmezem, hogy ugyanúgy ezek a vállalatok amúgy is nagyon jó pénzügyi helyzetűek, mert igénybe se vehetnék ezt a programot. Ugye ez egy középtávú, 10 éves futamidejű program, és ők inkább a további erősödésre, regionális terjeszkedésre használják új befektetésekre. Tehát ez egy ilyen nagyon top szegmens, ami további beruházásokat ösztönöz, ez erre jó, ez a növekedési kötvényprogram, plusz forráshoz juttatja őket. Makrogazdasági hatása, ami mondjuk a finanszírozás általános helyzetét illeti, szerintem szűk.
És ha már itt szó esett az alapanyagár emelésről, mint egy új kockázatról, mekkora ez a kockázat?
Olyan jelenséget látunk az elmúlt egy év során, amikor 30-40 kulcs alapanyag árát leelemezve, azoknál 50-100% közötti emelkedést láttunk. Ez egy nagyon, nagyon drasztikus emelés, hiszen ez azt a kérdést veti föl, hogy a meglevő szerződésekben, amiben benne van egy vállalat, abba tud-e módosítani, vagy ott a nyeressége el fog tűnni azon az adott projekten, hiszen sokkal drágábban veszi meg az alapanyagot, illetve a jövőre nézve, hogy hogyan tudja ezt az alapanyag áremelkedést érvényesíteni azokban a szerződéses árakban, ahol dolgozik. Összefoglalva, ez a vállalatok nyerességességére egy nagyon komoly hatást gyakorolhat, eltérően szektoroktól, érintettségtől függően, és ez azt hozza magával, hogy ezt a szempontot egy vállalat hitelképességének az elemzésénél az Atradisnak keményen figyelembe kell venni, hiszen ez egy rövid távon jelentkező profitabilitás zuhanást is okozhat egyes vállalatoknál az érintett szektorokban.
Ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába, köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péller Andrást hallották. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.